Legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat találtak, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor köterekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltó pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat fölforgatta, a galambárusoknak pedig azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak, miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték, 46 esztendeig épült a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írástak és Jézus szavainak. És amíg Jézus a húsvéti ünnepen Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták a csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről, tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, az Ószövetség szerint Isten megkísértette a 10 parancsolattal a zsidókat, hogy vajon hűségesek-e hozzá, és megtartják-e a parancsait, vagy nem. Engedelmesek-e, vagy nem. És ahogyan most hallottuk ebben a gyönyörű énekben, hogy vajon úgy tekinte az ő szemük az Úristenre, mint ahogyan a szolgáknak, vagy a szolgálóknak a keze, vagy a szeme az úrnőjüknek a kezére figyel, hogy amit int, azt azonnal megtegyék, vagy pedig önállósítják magukat, és innentől kezdődően mindegyikőjük a saját útjára tér. Mi most így a nagybőjti időszakban, nagybőjt 3. vasárnapján, amikor elkezdtük ezt a liturgiát az Aspergesszel, a szentelt víz hintéssel, és úgy amúgy zárójelben javaslom a testvéreknek, hogy amikor majd újra lehet szentelt vízzel az embernek keresztet vetnie, már itt a templomban ki van téve is, úgy gondolom, hogy a híveket nem kell kiskorúsítani, mindenki eldönti, hogy használja a szentelt vizet, vagy nem használja. Szóval ilyenkor én mindig ezt a Zsoltárt szoktam mondani, hígy meg izsóppal is megtisztulok, most meg és fehérebb leszek, mint a hó. Szóval akkor, amikor így alázattal meghajtjuk magunkat Isten színe előtt, akkor az embernek el kell gondolkodni arról, hogy vajon ott van-e a készség az mi bennünk, én bennem, bennetek, arra nézve, hogy engedelmeskedjünk a mi Istenünknek, hogy megtartsuk azokat a parancsokat, amiket a mi üdvösségünkért, a mi épségünkért adott. Isten nyugtassa, Cseri Kálmán, ez egy református lelkész volt, neki volt egy könyve, amelyik a tíz parancsolatról szólt, és ez volt a cím, hogy a szabadság útjelzői. A tíz parancsolat az valójában véve az emberi szabadságnak az útjelzői, hogy mik azok a dolgok, amik ártanak az embernek, és azért ezek tilosak, és mi az, ami az embernek a javára válik, és ezért ezek kötelezőek. A tíz parancsolat a szabadságnak az útjelzője. Ugye rengetegféle parancs van. Ismerjük a közlekedési parancsokat, vagy előírásokat, ismerjük az állami törvényeket, vagy előírásokat, tudunk az egyházi parancsokról, tudunk Isten parancsáról, például a tizeddel kapcsolatban, hogy a tized azzal az Isten szegényeinek tartozunk, és vannak természeti törvények, természeti parancsok, a tíz parancsolat a természeti törvények közé tartozik. Az ember természetében van írva, és az ember természete szankcionálja, hogy így mondjam, ha megszegjük azokat. Ha egy közlekedési szabályt vagy egy állami törvényt megszeg az ember, akkor a törvényhozó szankcionálja a megszegett törvényt. Amikor Isten parancsát szegi meg az ember, akkor Isten az, mondjuk így, aki megbüntet, aki az embert, mivel figyelmen kívül hagyja az ő akaratát, mondjuk így, hogy szankcionálja. A természeti törvények a természetben vannak írva, és így maga az emberi természet minden különösebb büntető nélkül, minden különösebb megtorló nélkül maga az emberi természet szankcionálja, ha megszegjük ezeket. Nyilvánvaló, testvérek, hogy a tíz parancsolatból azokat a törvényeket sokkal könnyebb értelmezni, hogy ne lopj, ne csalj, ne hazudj, ne kívánd, de ugyanígy természeti törvény például az, hogy az Úr napját szenteld meg. Minden istentelen rendszer megpróbálta fölbolygatni, megpróbálta megszüntetni azt a rendszert, amit a teremtés rendje, az Isten teremtő terve határozott meg, a 6+1-es rendet. Gondoljunk csak, hogy a szomszédunkban Ceausescu-ra, a nagy vezérre, aki úgy gondolta, hogy 9+1-re kell ezt átalakítani, 9 napig dolgoztassuk az embereket, és majd egy napot juttatunk neki. Az emberi természet valahogy úgy van berendezkedve, úgy van elrendelve, hogy 6 napig vagyunk képesek dolgozni, és a 7. napon meg kell pihenni, és aki nem tud megpihenni, testvérek, annak az idegrendszere, a biológiája, a testi rendszere, az előbb-utóbb és az emberi kapcsolatai, azok fölmondják a szolgálatot, és összeomlik a rendszer. Az, hogy az Úr, az Isten legyen az első az ember életében, ez is természeti törvény, testvérek. Egyetlen dolog lehet csak abszolút az ember életében. Minden más az változó, minden más relatív, minden más viszonylagos. Ha az ember, ugye a múlt héten hangzott el Jeremiás próféta könyvéből ez a gyönyörű rész, hogy átkozott, aki emberben bízik. Ha a teremtményt teszel meg az életed középpontjává, akkor nem kell ott külön Istennek beavatkoznia, önmagába véve az, hogy valaki egy teremtett személyt, egy teremtett dolgot tesz meg elsőnek az életében, ez önmagába véve az összeomlással jár együtt. Mert hogy előbb-utóbb a teremtett dolgok elenyésznek, a teremtett emberek elvesznek, a teremtett dolgok, amikbe az ember a bizalmát helyezi, azok előbb-utóbb eltűnnek az ember életéből, és hogyha ezekhez függesztjük magunkat, ezektől tesszük magunkat függővé, akkor egészen biztosan nagy-nagy összeomlás lesz. Az, hogy csak Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj, ez is a természet rendje szerint való dolog, testvérek, és éppen ezért ezeket a helyes sorrendeket legalább így a nagybőjti időben muszáj újra helyreállítani. Az embernek muszáj ilyenkor lelkiismeret vizsgálatot tartani. Nem véletlenül ajánlja az egyház, hogy legalább a nagybőjti időben az ember járuljon Szent Jónáshoz, amikor visszarendezi a dolgait a maguk rendje szerint, hogy Isten legyen az első az ember életében. Mert nagyon könnyen bálványok foglalják el Isten helyét az ember szívében, az ember belsőjében. Akkor, amikor most hallottuk a templom megtisztításáról szóló történetet, ami az evangelisták szerint közvetlenül vezetett Jézus elítéléséhez, vezetett Jézus peréhez, akkor, amikor ő a templomot helyre akarja állítani, hogy az Isten imádásának a helye legyen, hogy ott valóban lelki áldozat történjen, és nem pusztán bikákat és bárányokat mészároljanak le, akkor, amikor az Úr Jézus ezt megteszi, akkor ez figyelmeztetés arra, hogy az embernek, mint Isten templomának, valóban az Isten tiszteletét kell szolgálnia, hogy itt helyre kell állítanunk a sorrendet, hogy bennem, mint Isten templomában, az első helyen, az abszolút helyen, a kiváló és megismételhetetlen helyen maga Isten álljon, és kiirtani onnan minden bálványt. Nagyon könnyű, testvérek, bálványozni házastársat, gyereket, szülőt, bármit, egészséget, karriert, pénzt, bármit, és éppen ezért kell az embernek újra és újra visszatérnie, megtérnie az Úristenhez, és helyreállítani az Istennek az igaz imádását. Szóval azt szeretném hangsúlyozni, testvérek, hogy ez a 10 parancsolat, bár az Ószövetségben negatív formában jelenik meg, hogy ne lopj, ne csalj, ne hazudj, ne ölj, de valójában véve, és szintén az elmúlt héten hangzott ez el az Ószövetségben, hogy tanulj meg jót tenni. És nem elég az, hogy az ember pusztán nem akarja veszélyeztetni, nem akarja elvenni, ellopni a másik tulajdonát, védeni kell azt, ami a másiké. És ezért szeretném így ebben a nagybőti időszakban a testvére figyelmébe ajánlani azt, amit Ferenc pápánk olyan nagyon világosan és nagyon forradalmi módon fogalmazott meg. A teremtés védelem, a természetnek a védelme, az valójában véve azt jelenti, hogy nemhogy nem lopom el, ami a másé, hanem megpróbálom védeni azt, ami az övé. Ez a teremtett világ az övék, a többieké, nem csak az enyém. És nézzétek meg, hogy az életmódunk, amit itt Európában űzünk, testvérek, ez hogyan fertőzi meg, ez hogyan veszélyezteti másoknak az életmódját, hogy a mi szemetünket Afrikában rakjuk le, nem a műanyagunkat, hanem az elektronikai hulladékainkat, azt ott rakjuk le, és veszélyeztetjük az ő ivóvízüket, az ő megélhetésüket, az ő földjüket, az ő életüket. Igenis, megtérésre szorul Európa. Mindegyikünk megtérésre szorul, hogy másként álljunk hozzá a teremtett világhoz, másként álljunk hozzá a dolgokhoz, azokhoz a dolgokhoz, amiket Istentől kaptunk, és nem csak mi kaptuk, nem zsákmányként szereztük meg, hanem Isten ránk bízta, hogy másoknak is rajtunk keresztül adhasson. És nagyon fontos, testvérek, az a mondata a mai szentírási szakasztak, hogy én féltékeny Isten vagyok. A féltékenység alapállapotban, testvérek, az helytelen szeretet. Amikor valaki féltékeny, az rosszul szeret. Azt mondani Istenről, hogy Isten féltékeny Isten, ezen el kell gondolkozni. Ez olyasmi, testvérek, ami terhet ró ránk. Azt szoktam mondani, hogy arra a legtöbbünknek nincsen ideje, hogy így leüljön és elmélkedjen, és Isten dolgairól gondolkodjon, de mindegyiküknek vannak monoton munkái, amikor mosogat, amikor takarít, amikor az ablakot pucolja a kocsiján, amikor le van fagyva. Módunk van, hogy ilyenkor olyasmire is gondoljunk, amire egyébként nincs időnk. És igenis el kell gondolkozni, mit is jelent az, hogy Isten féltékeny Isten. Mostanában nagyon sokat elmélkedem ezen, és ugye Ferenc pápánk most elment Irakba, Ábrahám származási helyére. Ez egy óriási nagy lépés, és egy nagyon fontos dolog. És ilyenkor aztán nagyon könnyen össze lehet keverni, vagy össze lehet mosni dolgokat. Mi nem abban az Istenben hiszünk, akiben a muszlimok hisznek, sőt, még nem is abban az Istenben, akikben a zsidók hisznek. Így magamban házi használatra azt a szót, hogy Isten, azt kezdem mellőzni, mert ezzel elkerülünk bizonyos dolgokat. Ugye azokon a területeken, ahol a kereszténység nagyon szorosan együtt él az iszlámmal, ott az egy forradalmi dolog, hogy az Allahot le lehet fordítani úgy, hogy Isten. De itt Európában egyelőre nekünk egy másik utat kell bejárnunk, és az a másik út az az, hogy nem úgy általában beszélünk Istenről, nem úgy általában beszélünk a mindenhatóról, hanem mi a Szent Háromság egy Istenben hiszünk, testvérek. Személyben hiszünk, az Isten személy. Ezért féltékeny az Isten. Azt akarja, hogy teljes egészében őrá irányulva legyek, hogy úgy járjak vele együtt, úgy tartozzam hozzá, mint ahogyan két személy összetud tartozni. Ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Nézzétek meg, hogy a házasságok akkor szoktak megromlani, amikor a másikat természetesnek veszi az ember, amikor már nem veszi észre. Chestertonnak van egy ilyen kis bűnügyi novellája, amikor eltűnik a holttest, és a brónatya így nyomoz, hogy hol van a holttest, és akkor kérdezi a tulajdonostól, hogy járt-e itt valaki, és mondta, hogy senki sem járt itt, de mondja, hogy hát itt vannak a nyomok a hóban. Ja, az a postás volt. A postás az nem lényeges. A postás az súlytalan. És ugyanígy súlytalanná tud válni házastárs, gyerek, szülő, mert megszoktam, észre sem veszem, nem fordítok rá figyelmet. Ezzel szemben a mi Istenünk féltékeny Isten, aki azt akarja, hogy észrevegyem őt, hogy úgy járjak vele együtt, mint ahogyan egy személlyel együtt jár az ember, amikor szerelmes. Amikor szerelem ideje van, akkor észreveszem, mindenről ő jut eszembe. És a mi Istenünk azt akarja, hogy ilyen egyedülálló, megismételhetetlen, egyszeri élmény legyen, egyszeri tapasztalat legyen a vele való együttlétünk. Az Isten a személy, Szent Háromság egy Isten, a mi Istenünk. Mi nem a mindenhatóban bízunk, nem a mindenhatóban hiszünk, testvérek. Tudunk róla, tudunk a mindenhatóról, ugyanúgy, mint ahogyan tudunk a gravitációról. A gravitációt minden egyes mozdulatunkba bele szövi az ember, mert a poharat azt az asztalra teszi le, és nem elengedi a levegőben. Tudunk róla, de nem boldogít. A mindenhatóról tudunk, testvérek. A teremtőről tudunk. Az abszolútumról tudunk, de az abszolútumhoz nem imádkozik az ember. Egy személyhez beszél az ember. És arról szól a mai olvasmány is, és a mai evangélium is, hogy Isten egyedül való akar lenni az ember életében, egyedül való, ami nem leértékeli a szeretet kapcsolatainkat, nem értékeli le a házasságot, a szülő-gyerek kapcsolatot, a barátságot, hanem éppességgel a helyére teszi. Egyedül való akar lenni, ha az első az Isten az ember életében, akkor lesz képes normális módon, annélkül, hogy börtönné tenni, annélkül tudja megélni a házasságát, a szülő-gyerek kapcsolatát, az emberi kapcsolatait, úgy tudja az ember a helyén kezelni azokat a legalapvetőbb kötődéseit, amikor az ember az Istenhez ragaszkodik ott legbelül, mert ő akar bennem lakozni. Az Isten alapvetően nem kőből épített helyen akar lakni, hanem én bennem, mint az ő templomában akar Úr lenni, és azt akarja, hogy a szemem úgy tekintsen rá, mint ahogyan a szolgának a keze az úrnőjének a kezére figyel. Azt akarja Isten, hogy egyedül való legyen az életemben, mert ez van az üdvösségemre. Nem azért, mert ő egy despota lenne, nem azért, mert hatalom szomjas, nem azért, mert úgy féltékeny, mint ahogyan egy rossz férj féltékeny a feleségére, vagy feleség a férjére, hanem azért, mert az ember számára a kiteljesedés, a beteljesedés, a megérkezés, a hazaérkezés, az maga az Isten. És ebbe a történetbe illik bele a mai Szentlecke testvérek. Azt mondja Pál apostol, hogy a zsidóknak ő botrány, mármint a mi urunk, és a pogányoknak pedig ostobaság. Ez azóta is így van, testvérek. Azóta is úgy van, hogy a zsidó számára az, hogy mi a megtestesülésben hiszünk, abban hiszünk, hogy az Isten, a végtelen Isten, az abszolút Isten, a teremtő Isten, a mindenható Isten emberré lesz, akit meg lehet feszíteni, ez egy minden zsidó ember számára ez botrány. Ez olyan beszéd, ami alapvetően ellenkezik mindarról, amit ők Istenről tudnak. És éppen ezért szoktam azt mondani, hogy mi nem abban az Istenben hiszünk, akiben a zsidók hisznek. És ez a pogányoknak, mert itt a Szentírás szerint azt mondja, hogy a görögöknek, itt pogányokról van szó, azokról, akik el tudtak jutni az emberi értelem megfeszítésével az antikvitás, a görögség eljutott Isten egyetlenségének a fölismerésére. Ugye ne felejtsük el, hogy Szokratészt ugyanúgy ateizmus címén ítélik halálra, mint ahogyan ateizmus címén ítélik halálra az első keresztényeket is, mert hogy nem hisznek abban, hogy a császár az Isten lenne, és nem hisznek abban, hogy Jupiter, meg a többi mindenféle római, meg görög istenek, azok istenek lennének, hogy ebben a helyzetben egy görög számára azt mondani, hogy az Isten, aki egyetlen, aki abszolút, aki mindenható, hogy ő emberré lenne, véges, megfeszíthető emberré lenne, ez ostobaság. És mi ehhez ragaszkodunk, testvérek is. Szeretném, hogy ez a nagybőti időszak, testvérek, ami mindegyikünk számára krucifixes, ahogy ezt mifelé mondták, mindegyikünk számára nehéz. Nehéz dolog az, hogy itt van az a járvány, itt van mindenki félti az anyját, apját, a gyerekeit, a családját, sőt, félti sokszor saját magát is. Ebben a helyzetben mégis nekünk radikalizálni kell az Istenhez való ragaszkodásunkat, a személyes Istenhez való ragaszkodásunkat, a megtestesült Istenhez való ragaszkodásunkat, ahhoz az Istenhez való ragaszkodásunkat, aki annyira kiszolgáltatta magát, hogy azt tehettünk vele, amit akartunk, és ezért megfeszítettük őt, és azóta is azt teszünk vele, amit akarunk, az eukarisztiában nekünk adja önmagát, a tenyeretekbe teszi az egyház Krisztus testét, őt magát, a mi Istenünket, akiért és aki által ez a világ alkottatott, ő kerül a te tenyeredbe, és ő hozzá kell ragaszkodnunk, ami a zsidók számára a botrány, a pogányoknak, a nem vallásosoknak, meg ostobaság, és körbe is röhögnek bennünket, testvérek, de mi mégis ő hozzá akarunk ragaszkodni. A személyes Istenhez, a Szent Háromság egy Istenhez, a megtestesült Istenhez, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. És hála Istennek, a fehérvári egyház megy elég bölcs volt, és békén hagyna bennünket, úgyhogy úgy tűnik, hogy meg tudjuk a búcsút is ülni, és meg tudjuk rendesen a nagyheti szertartásokat is ülni, és valóban végig tudjuk élni az Urunknak a szenvedésének, megaláztatásának, halálának és föltámadásának a misztériumát. Böcsüljük meg magunkat, ilyenkor, amikor fenyegetve van az ünnep, ilyenkor még jobban az ember rádöbben arra, hogy mekkora nagy kegyelem az, hogy mégis vannak szertartásaink, hogy mégis van ünnepünk. Azt fogjuk megünnepelni, hogy az Isten emberré lett, és aki emberré lett, azt meg lehetett feszíteni, és hagyta magát megfeszíteni, de föltámadt a halálból, és ahogyan a mai evangélium mondja, a föltámadása után a tanítványok visszaemlékeztek, mert akkor, amikor történt, akkor nem értették. De amikor a Szentlélek kiárad, akkor visszaemlékeznek arra, amit tesz, hogy a házadért való buzgóság emészt engem, és minket is emészen az Úr házáért való buzgóság. Ilyen értelemben becsüljük meg a templomot, amit hála Isten nyitva hagyott az egyházunk, és ugyanakkor leginkább és legfőképpen és elsőképpen becsüljük meg a saját testünk templomát, amiben Isten akar lakozni. Amen.